6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az átjelentkezésről, a külképviseleti szavazásról és a mozgó urna igénylésről érdeklődnek a legtöbben a Nemzeti Választási Iroda Központi Választási Információs Szolgálatánál. Naponta több mint 100 választópolgár keresi meg telefonon vagy e-mailben a szolgálatot. A választási eljárási törvény a választási irodák, így az NVI feladatává tette a választópolgárok tájékoztatását. Ennek egyik formája a választási információs szolgálatok működtetése. Vanna és Kodi Tamás, a Központi Választási Információs Szolgálat vezetője az MTI-nek elmondta, sokan fordulnak a szolgálathoz a külképviseleti szavazás feltételeivel, valamint az átjelentkezésekkel kapcsolatos kérdésekkel, határidőkkel is, de az érdeklődők között sokan vannak, akik a nemzetiségi regisztrációval kapcsolatban jelentkeznek kérdéssel. Több megkeresés érkezik a mozgó urna igényléssel, akadálymentes szavazókörökkel, illetve a kit ajánlottam szolgáltatás tárgyában. A Központi Választási Információs Szolgálat, rövidítve VISZ, január eleje óta hívható telefonon, a szolgálat munkatársait pedig a Választási Iroda Budapesti Alkotmány utcai épületében személyesen is megkereshetik. A Választási Információs Szolgálat a visz@nvi.hu e-mail címen fogad elektronikus leveleket. A helyi Választási Információs Szolgálat feladatairól, működéséről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a lakosságot. A helyi viszek címét és egyéb elérhetőségeit a választás.hu oldalon találhatják az érdeklődők. A gyógyítás fizikai környezetét alapjaiban megújító fejlesztési program indul a Magyarországi Református Egyház Betesda gyermekkórházában egy magánadományozónak köszönhetően. A 15 évre szóló együttműködés középpontjában a gyógyító terek, a sok évtizedes épületek, műtők és infrastrukturális rendszerek korszerűsítése áll, olvasható az intézmény közleményében. A most induló, Magyarországon egyedülálló léptékű támogatói együttműködés során az idén érkező 1 milliárd forintos támogatásnak köszönhetően már most elindulhatnak a legsürgetőbb beruházások, amelyeket a következő 15 évben további évi 500 millió, tehát összesen mintegy 7,5 milliárd forintos támogatás követ. Az első ütemben az 1972-ben átadott műtőblokk átfogó felújítása, valamint a radiológiai osztály modernizálása kezdődik meg. Egy teljes épületszárnyat is korszerűsítenek, bővítenek majd. A közleményben szerepel, a 4 gyermekes édesapa személyes tapasztalatai nyomán a kórház munkájának alapos megismerése és a szükségletek felmérése után döntött a Betesdát támogató hosszú távú elköteleződés mellett. Idézik Velkei György Jánost, a kórház főigazgatóját, aki kiemelte, ez az önzetlen támogatás rendkívüli mérföldkő az intézményük történetében. Azon túl, hogy megújulnak az intézmény falai, hosszú távon hozzájárul a gyermekek biztonságos, korszerű ellátásához. Az óraállítás nem csupán kellemetlen, hanem kifejezetten megterhelő is lehet a szervezet számára. Erről a Magyar Alvász Szövetség elnöke beszélt az Inforádióban a vasárnapi óraátállítás kapcsán. G. Németh György hozzátette, nem vagyunk egyformák, van, aki ezt meg sem érzi, és persze akadnak olyanok is, például gyerekek, idősek, betegek, akik viszont sokkal érzékenyebbek erre, és nekik 7-10 napig, vagy akár 2 hétig is eltarthat, mire megszokják. Mint kiemelte, időbe telhet, míg a belső óránk alkalmazkodik az új ritmushoz, ebben különösen azok az emberek érintettek, akik szigorú napirend szerint élnek. G. Németh György leszögezte, okafogyottá váltak az előnyök, amikkel annak idején az óraátállítás mellett érveltek, így az energia megtakarítás is az olajválság idején. Európában már jó ideje szeretnék egységesíteni a téli és a nyári időszámítást. Az EU még 2019-ben egyöntetűen elfogadta, hogy el kell törölni az átállítást. Azonban az, hogy utána mi következik, vagyis hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon-e, még nagy kérdés. Ennek eldöntése a különböző országok közötti egyeztetéseken múlik. Ez viszont eddig nem sikerült. A nyári időszámítás egyébként október 25-ig tart. Azon a hétvégén majd egy órával többet alhatunk. Az elmúlt években valamennyi kulturális pályázat elérhetővé vált a határon túli magyar közösségek számára is, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára Szegeden. Novák Irén a határtalan civil találkozón azt mondta, az elcsatolt nemzetrészekben élők számára alapvető jelentőségű, hogy bekapcsolódhassanak kulturális programokba, mert ez a legfontosabb a megmaradásuk szempontjából. Hozzátette, a kulturális kormányzat nem csak pályázati támogatásokat kínál a határon túli közösségek számára, hanem számos olyan szakmai programot is, amelyhez akár civil szervezetként vagy magánszemélyként csatlakozhatnak. Így szólt többek között a Csóri Sándor, a Kincses Kultúrovoda, valamint a Vallásos Könnyűzenei programról is. Határon túli magyar színházak, táncegyüttesek, zenekarok művészeti célok megvalósítására tavaly 350 millió forintra pályázhattak, tudotta a helyettes államtitkár, aki felhívta a figyelmet a nemzeti kulturális alappályázataira is. A tehetségpaletta programba például amatőr művészeti csoportok jelentkezését várják, amelyek szakmai támogatást, mentorálást kaphatnak előadásaik megvalósításához. Csak nem 360 fiatal vesz részt ezen a hétvégén az IVK-n, vagyis a Keresztény IFI vezetőképzés konferencián, amelyet az Ifjúságépítők Alapítvány a keresztény felekezetekkel közösen szervez minden évben. Idén a résztvevők érdeklődési és fő tematikák szerint 12 modul közül választhatnak. Az előadások, kiscsoportos foglalkozások mellett szabadidős tevékenységek is színesítik a programot. Savanya Csengét, az Ifjúságépítők Alapítvány munkatársát hallják.
Március 27 és 29 között Budapesten a Rádai Ház várjuk a résztvevőket. Idén 359 embert várunk, és imádkozunk, hogy az Úr gördítsen el minden akadályt, ne legyen se ki beteg, és megközelíthessük ezt a számot a konferencián. Ez általános már hagyományos, a reformátusok vannak a legnagyobb többségben, illetve a baptisták és az evangélikusok, és rajtuk kívül egyéb kisebb szabadkeresztény egyházból is képviseltetik magukat a résztvevők. Az még hozzátartozik a történethez, hogy az IVK konferencián a vezetősége a három nagyobb, a református, a baptista és az evangélikus egyházból vannak, szóval logikusan ugye hozzájuk érünk el legjobban, de egyébként felekezet közi a konferencia. Nagyon-nagyon divers a csapat. Érkeznek Magyarország különböző pontjairól is, de a határon túli magyar településekről is, szóval tényleg nagyon divers. És ezért, amire igyekszünk hangsúlyt fektetni, az a készségfejlesztés. Ezért is van, hogy már második éve egy modulrendszert hoztunk létre, amiben 12 különböző témából választhatnak a résztvevők, és az azt jelenti, hogy elköteleződnek erre a témára, hogy a hétvége során nagyobb blokkokban ezt a témát járják körül, és csak a szabad időben választanak ilyen különböző izgi előadásokból. A legáltalánosabb és a legkedveltebb témák azok mindig a közösségépítés és a vezetési képességek, illetve idén még bejött a reziliencia, mint egy nagyon-nagyon kedvelt témakör.
Történelmi emlékhely lett a Szerencsi Rákóczi vár és a református templom. Az avatási ünnepségen beszédet mondott Áder János, volt köztársasági elnök is, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki a történelmi örökség és a nemzeti identitás fontosságára hívta fel a figyelmet. Áder János elmondta, a döntés új fejezetet nyit a hegyalja kapujában álló erődítmény és a több évszázados templom életében, amelyek a jövőben kiemelt figyelmet és védelmet élveznek. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökségintézet főigazgatója arról beszélt, hogy a Szerencsi Rákóczi vár és a református templom bekerült a nemzeti és történelmi emlékhelyek közösségébe, amely jelenleg 88 helyszínt foglal magába. Hangsúlyozta, ezek olyan kiemelt jelentőségű helyek, amelyeket minden magyar fiatalnak meg kell ismernie, ezért az emlékhelyek egy része bekapcsolódott a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Programba is, aminek keretében évente több mint 130 ezer diák jut el szervezett formában történelmi helyszínekre. Az ünnepi alkalom a református templomban tartott ünnepi istentisztelettel zárult. A szintén történelmi emlékhelyé nyilvánított templomban kiáltották ki 1605-ben Bocskai Istvánt fejedelemmé, valamint itt nyugszik Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem is.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
csarló az éjben, fényével vasalja egyenesre a gyűrött utakat odakint.
A felhők fent az égen, kényelmes kis párnák, csak az isteneső cseppekből dob ránk balacsint.
De már nem zavar meg semmi, fényévek sorosan, ezt a pillanatot nem hagyom elmenni. Mert amíg van felettünk égbolt, én megéltem veled ezt a kacipántos, kibogozhatatlan életet. Gyorsan múló évek, gyönge kártya vár, viharban vagyunk ketten, a szélben fecske pár. A világ mindenkit egyenként lassan felzabál, majd megszökünk előre, kiszállunk az Isten ablakján.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják 2026. március 29-én vasárnap. Ma az auguszták ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd fél hétkor rövid hírekkel jelentkezünk. Az óra második felében Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával beszélgetünk arról, hogy szerinte érdemes lenne az általános iskola végéig 14 éves korig várni a szülőknek azzal, hogy saját okostelefont adnak a gyereküknek. Hogy miért? Erről szól műsorunk.
Tehát, hogyha mondjuk kap egy 10-11 éves gyerek egy saját okoseszközt, könnyen lehet, hogy akkor a mesterséges intelligencia fogja neki elmagyarázni a holokausztól kezdve a gázai konfliktuson át a szexuális nevelés kérdéseit is. Mindamellett, hogy én is használom a mesterséges intelligenciát, azért azt mondjuk nem szeretnék például.
Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
Kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! Szabóné Kuruc Tímea vagyok, a Körös Szegapáti és Körmös Pusztai gyülekezetek lelki pásztora. Istennek ígéjét a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból olvasom. János evangéliumának 18. részéből, a 28. verstől a 32. versig terjedő szakaszból. Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a páska vacsorát. Pilátus kiment hozzájuk, és megkérdezte, milyen vádat emeltek az ellen az ember ellen? Ezt válaszolták, ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik, vegyétek át, és ti ítéljétek el a törvényetek szerint. A zsidók így feleltek, nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, mikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Még mindig nincs új a nap alatt. A zsidóság, a farizeusok, az írástudók pontosan azt teszik, amit korábban is tettek, illetve elterveztek. De Jézus is pontosan ugyanúgy viselkedik, ahogyan korábban. Igaz, őszinte és tiszta módon. Mit tervezett a nagy tanács már hónapokkal ezelőtt? Lázár feltámasztása után, amikor látták, hogy sokan hisznek Jézusban, sőt el is beszélik mindazt, amit Jézus Lázárral tett, összehívták a nagy tanácsot és tervet szőttek. Kajafás tanácsára jobbnak látták, ha egyetlen ember hal meg a népért, mintha az egész nép elveszne. Attól a naptól fogva pedig egyetértettek abban, hogy megölik őt. Milyen különös gondolat. Nem is sejtették, hogy ugyanez volt az atya gondolata is. Jézus halála, egyetlen ember áldozata az egész nép helyett. A különbség csak az volt, hogy a nagy tanács mindez gyűlöletből, irigységből, hitetlenségből akarta megtenni, az atya pedig a teremtett világ iránt érzett végtelen szeretetéből. A nagy tanács terve és az atya terve pedig erre a pillanatra futott ki, amikor Jézust Pilátus elé viszik, hogy végre kimondja a halálos ítéletet. Pilátus, a római birodalom helytartója, aki a közeledő ünnep miatt tartózkodik ott, hogy elejét vegye az esetleges zavargásoknak, korán reggel csöppen bele az eseményekbe. Jézust miután elfogják, elhurcolják, éjjel kihallgatják, valószínűleg már hajnalban odacitálják Pilátus elé. A bűn sötétjében, az elveszettség homályában vannak, és nem látják az Isten győzelmes világosságát. Annyira elvakultak, annyira vért kívánnak, hogy vakok maradnak a világ világosságára. Amit látnak, ami előttük van, az a törvényeskedés, a látszat megtartása, a külsőségek. Hiszen nem akarnak belépni egy pogány ember házába, nehogy tisztátalanokká legyenek. Közeleg a páska vacsora, és a zsidó törvények szerint pontosan tudják, mit tehetnek és mit nem. Hová mehetnek, és hová nem tehetik be a lábukat. Nem akarják beszennyezni testüket azzal, hogy belépnek a római helytartó rezidenciájára. Helyette inkább beszennyezik a lelküket. Beszennyezik magukat azzal, hogy halálos ítélet kimondását sürgetik egy büntelen életre. Beszennyezik magukat azzal, hogy mindent megtesznek az egyetlen igaz páskabárány haláláért. Beszennyezik magukat azzal, hogy a kegyesség leplét öltik magukra, és ezzel próbálják elfedni bűnös, koszos, szakadt ruhájukat. Még csak fel sem fogják, hogy Jézus tiszta, fehér ruhát kínál, készít elő az övéinek. Ők csupán jóváhagyásra várnak. Hiszen a zsidók törvényeik szerint gond nélkül megkövezhették volna. Kivihették volna a főtérre, és mindenki szeme láttára dobálhatták volna. Sőt, üthették volna bottal, zárhatták volna börtönbe, de ők nem ezt akarták. Nem csak ennyit akartak. A nagy tanács elrettentő ítéletet akart, aki megrémít mindenkit, aki Krisztust követi, aki benne hisz, aki őt hirdeti. Ők keresztre akarták feszíteni. Hogy ezt látva mindenki remegve térjen vissza hozzájuk. De nekik ehhez nem volt joguk. Ekkorra már csak a római birodalomnak, a helytartónak volt hatalma arra, hogy ilyen ítéletet hozzon. Ezért oda mennek, és mint egy haragos kisgyerek sürgetik Pilátust, hogy adjon nekik végre igazat. A kérdésre, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen, szinte felfuvalkodva, pöffeszkedve válaszolnak. Kikérik maguknak. Ha nem lenne gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Ez az a pillanat, amikor világosan látszik, hogy nem igazságot szeretnének, csupán engedélyt. Jóváhagyást a már korábban eldöntött halálos ítéletre. Micsoda rafinált terv, a szervezkedés, a titkos találkozók, az áruló beszervezése, az éjjeli kihallgatás és Pilátus, a római helytartó bevonása. Mindez miért? Hogy végül minden pontosan úgy történjen, ahogyan annak történnie kell. Pontosan úgy, ahogyan Jézus korábban 3 alkalommal is elmondta a tanítványoknak, ahogyan az Atya már jóval előbb eltervezte, ahogyan annak történnie kellett. Vajon mikor érti meg azt az ember, hogy mi mind az Isten kezében vagyunk? Mikor veszi azt észre végre a világ, hogy nem mi irányítunk, nem mi határozzuk meg ennek a világnak forgását, hanem az Isten? Ő az, aki teremt, fenntart és gondot visel rólunk. Ő az, aki megformált anyánk méhében, aki számon tartja hajszálainkat, aki elrendelte életünk napjait, és aki helyet készített nekünk maga mellett. Életünk, annak kezdete és vége, annak örökké valósága egyedül az Isten kezében van. Ha ő úgy látta volna jónak, hogy angyalok százai, sőt ezreit küldi Jézusért, hogy megmentse őt az ítélettől, akkor megtette volna. Ha úgy tervezte volna, hogy az emberi gonoszság ne fogjon Jézuson, akkor hozzá sem érhettek volna. De az Atya mindezt így rendelte. Jézusnak így kellett meghalnia, hogy egyetlen, tökéletes áldozat legyen ennek a világnak minden bűnéért. Hiába való minden színjáték, minden rafinált terv, mert az Isten terve, az élet terve mindent felülír. Éppen ezért sem Kajafás, sem Pilátus, sem a nagy tanács, sem senki ezen a világon. Ki nem vonhat bennünket Istennek abból a végtelen szeretetéből, melyet kijelentett és nekünk ajándékozott Krisztus Jézusban. Maradjunk meg minden napon ebben a szeretetben. Amen. Kegyelmes Istenünk, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás legyen neked azért a szeretetért, melyet nekünk adtál Jézus Krisztusban. Őt adtad halálra a mi bűneinkért, ő viselt el minden kínzást, gúnyt és szenvedést a mi bűneink miatt. Őt helyettem ítélték el, helyettem hurcolták meg, helyettem szenvedett és helyettem halt meg. Helyettem az egész világ helyet hordozta a kint, mely mégis életre visz mindannyiunkat. Urunk, te tudod, hogy nem vagyunk tiszták, bűntelenek. Nem vagyunk tökéletesek, hiszen a bűn foltos ruháját hordozzuk. Mégis megkönyörültél rajtunk, minden tisztátalanságunk, foltunk ellenére, és Krisztusban fehér ruhát adtál nekünk. Engedd, hogy a tiszta ruhát, az új életet, ami új emberünket naponként magunkra öltsünk. Nem a magunk érdeméért, hanem a te egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg minket. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Elindult a levélben szavazás, más személyesen is átvehetők a levélcsomagok, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a központi névjegyzékbe történő felvételüket követően kapják meg levélcsomagjukat postai úton, vagy választásuk szerint személyesen vehetik át azt egy megjelölt külképviseleten vagy magyarországi településen. A szavazási levélcsomagot személyesen április 12-ig lehet átvenni. Azok a választópolgárok, akik postai úton nem kapták meg levélcsomagjukat, április 5-től személyesen kérhetik annak pótlását bármely külképviseleten vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában. A levélcsomag tartalmazza a pártlistás szavazólapot, az azonosító nyilatkozatot, valamint a szükséges borítékokat és tájékoztatót. A szavazás során a választópolgár kitölti a szavazólapot, azt a belső borítékba helyezi és lezárja, majd az azonosító nyilatkozattal együtt egy válaszborítékban juttatja vissza. Hatalmas könnyítés a legkisebbeknek. A 10 hektár alatti gazdaságok mentesülnek számos ellenőrzési teher alól, az új KAP módosítás értelmében, írja az Agroinform. Számos ponton módosította az agrártámogatások szabályait az a rendelet, amely a Magyar Közlönyben jelent meg pénteken. A változások célja egyértelmű, csökkenteni a gazdák adminisztrációs terheit, pontosítani a jogszabályokat és gördülékenyebbé tenni a támogatások igénybevételét. Az ökológiai gazdálkodáson át egészen a fiatal gazdák támogatásáig több területet érintenek. A módosítások egyik legfontosabb eleme az egységes kérelem rendszerét érinti. Több alapfogalom újra definiálásra került, így például az ideiglenes gyep vagy a másodvetés meghatározása pontosabb lett, ami a gyakorlatban a támogatások elszámolását is egyértelműbbé teszi. Új előírás, hogy a gazdálkodóknak a parlagon hagyott területek esetében nyilatkozniuk kell a nem termelő tevékenységről, valamint részletesebb adatokat kell szolgáltatniuk a növényvédőszer használatról. A rendelet külön figyelmet fordít az ökológiai és vízgazdálkodási szempontokra. Az óraállítás nem csupán kellemetlen, hanem kifejezetten megterhelő is lehet a szervezet számára. Erről a Magyar Alvászszövetség elnöke beszélt az Inforádióban a vasárnapi óraátállítás kapcsán. G. Németh György hozzátette, nem vagyunk egyformák, van, aki ezt meg sem érzi, és persze akadnak olyanok is, például gyerekek, idősek, betegek, akik viszont sokkal érzékenyebbek erre, és nekik 7-10 napig, vagy akár 2 hétig is eltarthat, mire megszokják. Mint kiemelte, időbe telhet, még a belső óránk alkalmazkodik az új ritmushoz, ebben különösen azok az emberek érintettek, akik szigorú napirend szerint élnek. G. Németh György leszögezte, okafogyottá váltak az előnyök, amikkel annak idején az óraátállítás mellett érveltek, így az energiamegtakarítás is az olajválság idején. Európában már jó ideje szeretnék egységesíteni a téli és a nyári időszámítást. Az EU még 2019-ben egyöntetűen elfogadta, hogy el kell törölni az átállítást, azonban az, hogy utána mi következik, vagyis hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon-e, még nagy kérdés. Ennek eldöntése a különböző országok közötti egyeztetéseken múlik. Ez viszont eddig nem sikerült.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csend nem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, egy kamasz általánosságban naponta 7 órát tölt képernyő, jellemzően okostelefon előtt. A Várja telefonnal mozgalom képviselői arra kérik a szülőket, hogy fontolják meg, hogy 14 éves kor előtt nem vesznek saját okostelefont gyermekük részére, hiszen az egy komoly vízválasztó. Ráadásul a mesterséges intelligencia megjelenésével a helyzet csak tovább bonyolódik, hiszen a fiatalok már nem csak akármit megtalálnak az interneten, de azt a hamis illúziót is kaphatják, hogy van valaki, aki bármikor figyelt rá, és mindig kedves vele. Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várj a telefonnal mozgalom alapítójával, Hegedűs Márk beszélgetett.
Csak hogy bele a közepébe, hogy csapjak, mi a gond a telefonokkal?
Úgy általában mi a gond, vagy a gyerekek esetében mi a gond?
Indíthatunk olyan messziről is, de most a gyerekekre fókuszálva.
Hát alapvetően nyilván sok mindenre lehet használni a telefont, ahogy szokták mondani, hogy eszköz és ahogy használjuk, az tőlünk függ, de azért az az igazság, hogy úgy tűnik, hogy még felnőttként sem feltétlenül tudjuk a lehető legoptimálisabban használni ezeket az eszközöket. És az egyik fő probléma azzal, hogyha egy gyerek hamar saját telefont kap, vagy egyáltalán sokszor van telefon a kezében, az, hogy nagyon beszokta szippantani őket ez a világ, és az offline világban való tevékenykedésük az csökken. Tehát, hogyha mondjuk egy 5-6 éves gyerek egy nap 2-3 órát tölt képernyő előtt, mondjuk telefon előtt, akkor annyival kevesebbet fog például mozogni, annyival kevesebbet fog finomotoros tevékenységeket végezni. Ez az egyik része, tehát hogy valamitől elveszi az időt. A másik pedig az, hogy azért a telefon, ugye most igazából nekünk az internettel bíró okostelefont jelenti, az egész világ kitárul a gyerekek előtt, és nagyon nehéz ezt szülőként olyan szinten kontrollálni, hogy a gyerekünk ne fusson bele veszélyes vagy felnőtt tartalmakba, vagy olyan tartalmakba, amik megterhelik őt. Nagyon röviden ez a kettő fő irány van, ami úgy érdemes szülőként elgondolkozni szerintem.
De nagyon igaz az is, amit mondott rögtön, hogy gyerekek vagy felnőttek, mert hogy szerintem ez nagyon igaz, hogy a felnőtteknek is, sok felnőttnek ez problémát okoz, és csak akkor egyes szem első szemében mondom, nem utalok senkire, én is kapom magam azon, hogy beszippantott a telefon, hogy meg akarok nézni csak valamit, egy dolgot, ami fontos nekem éppen abban a pillanatban, nem tudom, válaszolt-e egy munkatársam egy levelemre, és 10 perc után jövök rá, hogy azt még nem néztem meg, de már tudom, hogy nem tudom, hány kis cica született a világ másik végén, és milyen aranyosan játszanak egy valami labdával. Szóval igen, ezt abszolút élem, és a probléma itt szerintem az, hogy ugye a gyerekek ebben is mintát látnak. Tehát, hogyha azt látják egy szülőn, hogy napi 2-3 órát nyomkodja, akkor nyilván ő azt inkább mintának látja, mint elkerülendő dolognak. Erről mit gondolom?
Egyrészt mintának látja, igen, meg ugye a gyerekek nem tudják elválasztani azt, hogy mi az, amikor én ténylegesen egy számlát fizetek be, vagy ténylegesen a munkatársam e-mailjét nézem meg, vagy valamit szórakozok. Tehát én nagyon sokszor kapom azt a gyerekeimtől, nekem 4 gyerekem van, és a nagyobbak ők már azért ugye eléggé kritikusak is tudnak lenni, hogy bezzeg neked miért lehet, meg miért nem. És van ebben egy olyan szintű igazság, hogy nyilván, hogyha ő csak annyit lett belőlem, hogy én fogom a telefont, nekem kell azt valahogy vagy kommunikálnom felé, hogy én most mit csinálok, vagy pedig leválasztani a családom életéről valamilyen szinten a képernyőidőt, ami írtó nehéz, tehát ez szerintem mindenki tudja, hogy ma mennyire nehéz megcsinálni, mert egyébként nagyon érdekes kutatások vannak arról, hogy a szülő képernyő ideje az jobban összefügg a gyerek érzelmi intelligenciájával, mint a gyerek saját képernyő ideje. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert akár az én arcom előtt van nagyon sokat telefon, akár a gyereké előtt, mindenképpen egy olyan tényező, ami bejön a kapcsolatunkba. Tehát ha csak úgy belegondol abba bármelyik hallgató, hogy milyen érzés az, amikor valakivel benne van egy beszélgetésben, vagy meg akar osztani valamit, és a másik ráfigyel, a szemébe néz, vagy mondjuk előveszi a telefonját, és így hümmög, hogy de nem ránéz. És nagyon sokszor ez az élménye a gyerekeknek is. Tehát ez, azt hiszem, hogy magunkkal érdemes kezdeni ezt a vizsgálatot, mert én hiába vagyok klinikai szakpszichológus, ugyanúgy kapom azon magam, hogy teljesen irreleváns dolgokat csinálok a telefonomon éjszaka. Tehát, hogy ezzel szerintem mindannyian küzdünk.
Köszönöm, hogy megágyaztunk a témának. Innen érdemes akkor szerintem a gyerekekre ráfordulni. Az a kezdeményezésük, majd ezt egy pár perc szóval tegyük rendbe, hogy kik állnak a kezdeményezés mögött, de előbb egy-két fontos gondolat. Miért 14 éves kor? Így szól a felhívásuk, hogy 14 éves korig várjunk a saját telefonnal a gyerekek esetében. Miért vízválasztó a 14?
Igen, hát alapvetően ez most egy nemzetközi trend, vagy kezdeményezés mozgalom sorozat, ami mögött azért több neves kutató áll, például Jonathan Haidt is, aki az Anxious Generation, szorongó generáció című könyvet írta, az most már magyarul is kapható, és alapvetően nyilván ezek nem ilyen teljesen kőbevésett számok. Amikor gondolkoztunk erről, hogy mi mit vegyünk alapul, mit vegyünk át, akkor ezen többen is szakemberként is, szülőként is elgondolkoztunk, és alapvetően azt gondoljuk, hogy a 10 és 14 éves kor között lenne érdemes azt az időt meghagyni a gyerekeknek, hogy fokozatosan valamilyen szinten bekapcsolódjanak az online világba. De az, hogy valakinek saját okostelefonja legyen, az nagyon sok felelősséggel is jár. És ha mondjuk valaki 11-12 évesen a kezébe kap egy olyan telefont, amivel igazából bármit tud csinálni, szinte bárkihez tud kapcsolódni, ott még az idegrendszere, az érettsége, a gondolkodásmódja, a kontrollképességei azért nem igazán vannak erre készen. A 14 éves kor az igazából ugye a középiskola kezdete, általános iskola vége, tehát ez egy picit így ilyen rituáli jellegű dolog is, hogy akkor ezt az általános iskolát ezt végigcsináljuk úgy, hogy csak egyszerűbb telefon van, vagy okosóra van. Nyilván ez nem jelent egyébként képernyőmentességet feltétlenül, tehát a gyereknek lehet otthon is gépe, csak azt a fajta érzetet, hogy folyamatosan elérhető vagyok, folyamatosan online vagyok, folyamatosan képernyő előtt töltöm az időmet, ezt igyekszünk minél kéjebbre tolni, és nyilván ennek van egy olyan határa, hogy egy nagyobb kamasz már azért a felnőtt kor felé lépegetve nem lehet olyan szinten kontrollálni, mert valószínűleg nem is kell. Tehát ez a 14, ez van olyan gyerek, akinél lehet, hogy 13, van, akinél lehet, hogy 12, de próbáltunk egy ilyen főbb számot meghatározni. A Betesda Gyerekkórházban is van egy program, ahol a képernyők csökkentéssel foglalkoznak, az ottani szakemberek az alsó határt a saját okostelefon birtoklására 10 évre teszik. Én erre azt mondanám, hogy ez egy ilyen abszolút minimum, tehát hogy nem az ideális, de hogy annál kisebb gyereknek saját okostelefont venni nem érdemes, és hogyha 10 és 14 év között van egy ilyen fokozatosság, egy átmenet, akkor azt gondolom, hogy sokkal inkább biztonságban tudhatjuk a gyerekünket.
És mi az ön tapasztalata, saját benyomása, környezetéből benyomás, meg akár szakirodalmi ismerete, hogy egyébként mi a trend, hogy mikor kapnak saját eszközt, okos eszközt a gyerekek? És csak egy történet jut eszembe, hogy egy óvodás gyerek volt a környezetemben, aki karácsonyra szeretett volna okostelefont, kapott, és azzal nyugtatta a környezetét az ezt megvásárló szülő, hogy azt mondta, hogy de nem lesz benne SIM-kártya, mint hogyha az lenne a probléma, hogy nem tud hívást indítani a gyermek, hát attól egy wifi kapcsolattal ugye ugyanúgy. Tehát lehet, hogy a buszon nem tud vele, nem tudom internetezni, de hát az otthon töltött időt ugyanúgy ugye online tudja lenni.
Nyilván nagyon sok olyan sztorit el lehet mondani, hogy már óvodás gyerekeknek is van. Az átlag, a magyar átlag, azt én úgy tudom, hogy 11 éves kor. Valamikor ilyen kisiskolás korban, 10-11 éves korban megkapja szinte a legtöbb gyerek megkapja a saját okostelefonját, de nagyon sok óvodásnak is van saját tabletje, hanem telefonja, nagyon sok kisiskolásnak is van. A 14 az nyilván nagyon sokaknak távolinak tűnik, és hadd hozzak be egy személyes szállat is, ugye nekem a legnagyobb gyerekemnél pár évvel ezelőtt abban állapodtunk meg, hogy na majd 12 évesen kap egy saját telefont. És most, ahogy ugye közeledik ez az időpont, most 11 éves, látom, hogy még mindig mennyire nem áll erre készen, és hogy nagyon vágyik rá, de hogy azt is látom, hogy 5 perc alatt szippantaná be őt ez a világ, és aztán egyébként elhiszem, hogy vannak olyan gyerekek, akiket ez annyira nem is mozgat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy szülőként nagyon föl kell mérnünk a saját gyerekünknek a habitusát, szükségleteit, vágyait. És ami egyébként a mi kezdeményezésünkben egy kulcs dolog, az az, hogy mi arra próbáljuk bátorítani a szülőket, hogy a gyereknek a mikrokörnyezetében fogjanak össze egymással, és ne az legyen, hogy van egy vagy kettő gyerek, aki úgymond kilóg a sorból, és ők azok, akiknek nincs okostelefonjuk, és nem tudom, hanem hogy mondjuk első osztályban, ez egy nagyon praktikus dolog, általános iskola első osztályban, első szülőin a szülők beszélgetnek egymás között arról, hogy mi lenne, ha mondjuk kezdjük azzal, hogy alsóban nem lenne okostelefonja a gyerekeknek, mert ugye innen kéne indulni. És hogyha a szülőknek a többsége ebben meg tud állapodni, akkor ki fog alakulni egy olyan kis közösség, ahol nem az lesz a trendi feltétlenül, hogy kinek van okostelefonja, és nem ez lesz az állandó téma. És igazából ez az, ami kezdeményezésünkben szerintem egy nagyon fontos momentum, hogy szeretnénk valahogy egy ilyen kis mikrotrendet teremteni, és kicsit behozni a gondolkodásba azt, hogy oké, lehet, hogy a többség úgy csinálja, lehet, hogy most az elfogadott, hogy hát mindenki vesz már a gyerekének óvodában tabletet, akkor mi miért logjunk ki a sorból, de hogy mi lenne, ha átgondolnánk ezt, mi lenne, ha megnéznénk a kutatási adatokat, mi lenne, hogyha nem a gyerekek aktuális impulzusaihoz kötnénk ennyire fontos gyereknevelési döntéseket, még akkor is, hogyha elsőre lehet, hogy furcsának hangzik, de egyébként nem tudom, amikor pár évtizeddel ezelőtt még a tanárok dohányoztak a tanórán, akkor az is valószínűleg furcsának hatott volna, ha azt mondjuk, hogy egyszer ez nem így lesz.
És mi a személyes tapasztalata egyébként? Most nyilván akkor szülőként is, de akár a felhívás nyomán, hogy hogyan reagálnak erre a szülők? Tehát, hogyha van egy-kettő, aki azt mondja egy ilyen mikroközösségben, hogy hát ez hülyeség, akkor ő lesz az erősebb, vagy hajlanak erre a szülők, vagy van egy réteg, aki próbál a gyereke érdekében ezen elgondolkodni, mi a benyomása?
Hát alapvetően vannak olyan rétegek, alapítványi iskolák, egyházi iskolákban, ahol erre nagyobb a nyitottság, sőt, igazából ez már a gyakorlat sok helyen. Ugye azzal, hogy eleve offline az iskola, ezzel egyébként is egy lépést közelebb mentünk azért a célhoz, de a másik tapasztalatom az, hogyha nem bűntudatkeltően hozzuk fel ezt a kérdést, hanem egy ilyen nyitott beszélgetésként, akkor a legtöbb szülő, legalábbis a picit is olvasottabb szülő alapvetően nem gondolja úgy, hogy a 7 éves gyereknek okostelefon kéne, inkább csak az történik, hogy elfogy az ereje az ellenállásban. Tehát én nagyon sok olyan szülővel találkozom, aki azt gondolja, hogy tök jó lenne, ha mondjuk maradjunk az egyszerű vonalnál, hogy alsóban egyáltalán nem lenne okostelefonja, na de hát a Petike, na de hát ne maradjon ki a gyerekem. És amikor azt megtapasztalja egy szülő, hogy ja, hogy mások is gondolkodnak úgy, mint én, ja, hogy nem én vagyok az UFO, akkor abban tud lenni egy erő, és nekem több olyan tapasztalatom van, hogy akár egy előadásom nyomán, meg nyilván hát ezek az impulzusok máshonnan is jönnek, szülők egymás között megállapodtak, és egy nagyon jó eredménye lett ezeknek. Az is az előnye, hogy ez nem egy felülről jövő dolog, ilyen értelemben nem egy politikai ukáz, nem egy iskolai rendelet, hanem az ember megérzi ebben azt a fajta felelősséget, szabadságot. És azt vannak olyan szülők, akik meg úgy gondolják, hogy ez elavult, ez nem jó. Mi azért próbálunk érveket hozni idegrendszer fejlődése kapcsán, az alvás minőség kapcsán, a pornográfiával való találkozásnak a rizikója kapcsán, hogy mindenki ezeket át tudja gondolni, hogy ő szeretné-e azt a rizikót vállalni, hogy mondjuk odaad egy okostelefont a gyerekének, és akkor valószínűleg 11-12 éves korára már fog látni explicit felnőtt szexuális tartalmakat, mert fog látni. Tehát, hogy igazából ezeket érdemes végig gondolni, és úgy látom, hogy nemzetközi szinten is egyre inkább nyitottak az emberek arra, hogy átgondolják a elektronikus eszközökkel, okos eszközökkel való viszonyukat, tehát hogy ne annyira automatikusan közelítsünk ehhez a kérdéshez, hanem valahogy kitaláljuk, hogy ez hogy lenne jó a gyerekeknek, mert most már, még egyszer ismétlem magamat, bejöttek azok a kutatási adatok, amikre már lehet hagyatkozni. 10-20 évvel ezelőtt csak futottunk a technológia után, hozzáteszem, most is futunk, mert most meg az AI után fogunk futni.
Azt majd egy másik beszélgetésben, de nagyon igaza van, igen. Viszont egy kicsit hagy provokáljam, ugyanezt a beszélgetést nem lehetett volna lefolytatni 20 évvel ezelőtt, csak mondjuk tévével való felvetéssel, hogy ne engedjük a gyerekeket tévézni, ne úgy induljon, hogy reggel a tévét nézi, ne úgy feküdjön le, hogy tévét néz, ne az legyen, hogy délután a foci helyett tévét néz, és a többi. Aztán, hogy is mondjam, azt is túlélték a gyerekek, mondhatja a szülő, vagy ugyanezt elmondhatjuk a, nem tudom, az olvasással, hogy mindig a kezében van a könyv, hogy nem néz ki az ablakon a buszon, csak a könyvet nézi, stb. Stb. Mit gondol ezekre a felvetésekre? kérdésekre. Miben más egy ilyen okos eszköz, mint mondjuk a tévé, vagy bármi más, ami hosszú távra leköti a gyerek figyelmét?
Hát kezdjük a tévével. Nyilvánvalóan már annak is megvoltak a negatív hatásai, illetve magának az internetnek, amikor még nem volt okos eszköz, hanem ez egy asztalhoz kötött bennünket, vagy esetleg egy laptophoz. És már az is azt jelentette, hogy a gyerekek egy nap 1-2-3-4 órát töltöttek képernyő előtt. Tehát erről se gondoljuk, hogy jó volt, és az, hogy valamit túlélünk, tehát mit jelent túlélni, tehát hogy így fizikailag létezünk, de hogy ez hogyan hatott a mentális egészségünkre, az egy más kérdés, és már az is hatott azoknak a gyerekeknek a mentális egészségére, akik nagyon sok időt töltöttek előtte. Amivel többet behozott, úgymond az okos eszköz, hogy az eleve magas képernyőidőkre rátett még napi 2-3 órát pluszban. Azáltal, hogy mindenhová hordozható, állandóan velünk van. Tehát ez azt jelenti, hogy a hálószobától kezdve a buszon, a WC-n át egy folyamatos jelenlétet generál, ami még nehezebbé teszi azt, hogy az embernek legyenek olyan üres járatai, amikor például csak feldolgozza az élményét gyerekként. Ez az egyik. A másik az, hogy azáltal, hogy a különböző videóplatformok, meg közösségi oldalak nem csak mondjuk sugároznak statikusan felénk egy adást, és mondjuk maximumát tudom kapcsolni, ha unatkozom, hanem én magam választhatom ki a műsorokat vagy az adásokat, ezáltal sokkal inkább addiktívak, ami azt jelenti, hogy nagyobb jutalomérzetet generálnak bennünk, és ezért sokkal inkább fogunk vágyni arra, hogy újra és újra és újra megnézzük ezeket a cicás videókat, vagy éppen én nekem a kedvenc példám, amikor traktorgumikat burítanak le egy dombról, és én ezt nézem hajnali egykor, és akkor így eljövök, hogy valami nagyon nem stimmel. Tehát, hogy maga az eszköz, én ezért nem is szeretem azt az érvet, hogy ugye eszköz, és ha jól használjuk, ha rosszul, akkor rosszul, mert ez nem teljesen igaz, mert az okos eszközökben úgy kell elképzelni, hogy vagyok én a saját emberi elmémmel, akaratommal, idegrendszeremmel, gátlófunkcióimmal, és a másik oldalon pedig ott áll a világ legtöbb rendkívül okos zsenie, mesterséges intelligencia, meg mindenféle dolgok, amiket az algoritmusokba beépítenek. Tehát a biciklim, meg egyéb eszközök, azok nem küldenek nekem értesítést, hogy hello, pattanj föl rám, mint egy statikus, klasszikus eszköz, még egy tévé sem. Ellenben a telefonom folyamatosan figyelmeztet arra, hogy hello, itt vagyok, és nézzél meg. Ilyen szempontból érdemes megnézni, van erről egy nagyon, nagyon jó film, ami a közösségi médiának a háttérműködéséről szól, és egyébként több olyan megszólaló van benne, akik maguk is létrehozói mondjuk közösségi platformoknak. Social Dilemma. Azt szerintem nagyon jól leleplezi ezt, hogy hogyan működik, és hogyan hat tudatosan is az agyunk jutalomközpontjára, az örömérzetünkre, és hogyan okoz nagyon hamar függőséget, sajnos.
Még csak egy adalék ahhoz, amit mondott, a függőség addiktívvá váláshoz, ami nekem nagyon ijesztő, ami elkezd foglalkoztatni, az mennyire gyorsan beszivárog a telefonomba. És
igen.
Néha úgy is, hogy én úgy gondolom, hogy nem kerestem rá most.
Igen, hát ugye ennek, ezt már sokszor olyat is hallottam, hogy valaki csak beszél a telefonja mellett, és akkor már az is magában valahogy bekerül az algoritmusba, és ugye ennek van egy nagyon, még egyszer mondom, ennek azért is van egy nagyon erős addiktív potenciálja, mert körülbelül azt érzi meg az ember, hogy van idézőjelben valaki, aki a legtitkosabb gondolataimat is kitalálja, és elém dobja ezeket a tartalmakat, és azért mégiscsak muszáj egy picit az AI-ról is beszélnünk, mert hogy most már, hogyha mondjuk a gyerekekre gondolunk, akkor például már az az akadály sincsen meg, mint korábban, hogy azért egy Google kereséshez csak le kell írnom szavakat, csak ki kell választanom, hogy mit olvassak el. A gyerekem tökéletesen tudja használni úgy a ChatGPT-t, hogy hang alapon úgymond kvázi beszélget vele. És nekem az egy nagyon erős ilyen red flag volt, amikor a 11 éves gyerekem a fejemhez vágta, hogy na, ha most te nem érsz rá, majd megkérdezem a ChatGPT-t. És ugye itt az a nagyon fontos különbség, hogy ez nem olyan élményt ad, mint egy sima Google keresés, hanem az a kapcsolódás élményét is nyújtja. Tehát, hogy biztos, hogyha ön is használta már ezeket a mesterséges intelligencia programokat, akkor udvariasan, vagy amilyen stílusban éppen kérjük, nagyon sokszor megdicsér bennünket, kb. Nagyobb hülyeséget kérdezzük, akkor arra is visszamondja, hogy hát igen, ez egy érdekes felvetés, és akkor kidobja a választ, és a válasz mindig egy picit abba az irányba torzít, ahogy ő kiismerte a gondolkodásmódunkat egyébként, tehát, hogy nagyon érdekes ez is. Úgyhogy van valaki, aki mindig a kedvünkben jár ilyen értelemben, nem konfrontál, nem kéri meg, hogy rakjuk össze a szobánkat, de mindig meghallgat. És ez például kiskamaszok esetében, tehát, hogyha mondjuk kap egy 10-11 éves gyerek egy saját okoseszközt, könnyen lehet, hogy akkor a mesterséges intelligencia fogja neki elmagyarázni a holokausztól kezdve a gázai konfliktuson át a szexuális nevelés kérdéseit is. Mindamellett, hogy én is használom a mesterséges intelligenciát, azért azt mondjuk nem szeretnék például.
Kedves hallgatóink, Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával beszélgettünk az előző percekben, a riporter Hegedűs Márk volt.
Mindenki elment, én maradok, tiltsd a számom, ha annyira akarod, nem maradt más, csak a magány és én. A tükörben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. Észrevétlen festi a kerkedet, Debi, mintha tudná, hogy nem lehet. Makacs egy páros vagyunk, a magány és én. Most volt hétfő, de minden nap ugyanaz. Üres a hűtőm, a zsebem is lyukas. Azt hittem vége, de maradt a magány és én. A tükörben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. Észrevétlen festi a kerkedet, pedig mintha tudná, hogy nem lehet. Makacs egy páros vagyunk, a magány és én. A tükörben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.